Ez itt az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió vita és beszélgető műsora. Mai vendégünk Labanino Rafael, a Transindex cikkírója, és a Nem csak egy egyetem távozik a CEU-ról című szövegéről beszélgetünk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Megjelent egy drámai hangú ételű cikked a Transindex oldalán, amely azzal az állítással nyit, hogy a Közép-Európai Egyetem, a CEU, az egyetem, és most mindörökké elvész. Mármint, hogy a te egyetemed, de ez a birtokos szerkezet, ez nem csak rólad személyesen szól. Mitől különleges, vagy mitől kiemelt intézmény a CEU?
Hát a CEU az azért egy különleges intézmény, mert egy más típusú egyetemi oktatás, más típusú egyetemi struktúrát hozott Kelet-Európába, vagy Közép-Kelet-Európában. Mindezt úgy, hogy közben nagyon közép-kelet-európai intézmény volt. Tehát ugye a CEU-t azt magyar értelmiségiek, ilyen magyar ellenzék, ugye a kommunizmus alatt ellenzéki értelmiségiek javaslatára alapította Soros György 91-ben, és ugye eredetileg Prágában, Budapesten, sőt még Varsóban is volt kampusz, és végül Budapestre lett az egész koncentrálva, ide települt minden, itt fejlesztették. És ez egy amerikai intézmény, ugye ez New York államban van akkreditálva, aztán ugye magyar akkreditációt is kapott, és akkor már magyar, tehát Európai Uniós diplomákat is kiadott. És azért volt ilyen különleges, mert vegyítette ezt az angol száz típusú, nagyon, nagyon versenyszellemű, nagyon megterhelő, nagyon főállásban üthető egyetemet, tehát ahol tényleg heti több száz oldalt kell olvasni, nagyon profi esztéket kell írni, ezt meg is tanítják, tehát hogy ez egy ilyen nagyon kutató egyetem, ugye rengeteg költási pénzt hoztak Budapestre az Európai Uniótól és más kutatási alapoktól. De másrészt meg többségben voltak a kelet-európai diákok végig, a közép-kelet-európai és a volt szovjet tagköztársaságból származó diákok, úgyhogy a CEU-n az angol mellett folyamatosan az ember mindenhol hallotta az oroszt, a szerb-horvátot, és nagyon sok román diákja is volt a CEU-nak, tehát a románok azok nagyon, vagy vannak most is, nagyon sokan voltak és vannak is, úgyhogy valahogy egy ilyen érdekes hibrid volt, és a másik az professzorokkal is ilyen volt, hogy voltak amerikai professzorok, voltak ugye a nyugat-európai vezető professzorok, és voltak kelet-európaiak, tehát szerbek, magyarok, más nemzetiségek a térségből, úgyhogy egy ilyen egy lehetőséget is adott kiváló társadalomtudósoknak, és matematikusoknak, történészeknek, filozofusoknak és a térségből, hogy itt egy világszínvonalú intézményben kibontakoztathassák magukat, és olyan kapcsolatokat építsenek ki, amivel ugye tudnak publikálni, konferenciákra járni, tehát hogy befuthassanak egy olyan karrierutat, amit ugye sajnos általában Nyugat-Európában vagy Amerikában lehetséges.
Ez a meghatározás, amit mondasz, ez felvet egy nehéz kérdést. Akkor, amikor először felmerült, hogy a CEU budapesti működése ellehetetlenülhet, vagy megnehezülhet, akkor hát volt egy nagy demonstráció és szolidaritási akció, és messze többen mozdultak meg, és nyilvánították ki a támogatásukat, illetve a tiltakozásukat, mint ahányan a CEU hallgatói és oktatói. Tehát látszott, hogy ez egy széleskörű társadalmi kérdés. De közben azért hallottam olyan hangokat, hogy hát vajon a CEU tüntetne értünk? vajon a CEU-sok azok mennyire elkötelezettek a magyar felsőoktatásért. És úgy érződ valamiféle feszültség. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy az ELTE, vagy a Szegedi, vagy a Debreceni Tudományegyetem közül kiemelkedik, és ő az egyetem, akkor tehát, hogy ezt szembe kell nézni, hogy itt, amikor a CEU-ról beszélünk, akkor nem csak a CEU a kérdés, hanem a teljes magyar vagy közép-európai oktatás, és az, amit ma a bolognai folyamat elindulása után, vagy a rendszerváltás után a felsőoktatás szerepéről, lehetőségeiről, vagy ellehetetlenüléséről gondolunk.
Kicsit kezdeném, akkor hátralépnék egyet, tehát én ezt nagyon személyesen értettem azt, hogy a CEU az egyetem, tehát az egyetemem, tehát ez az én személyes élményem. Azt el is írom, hogy én az ELTE-nek is nagyon sokat köszönhetek, mai napig kiváló kapcsolatom van a professzorral, sokat segítettek nekem tényleg, tehát hogy nem akarok se hálát elenni se, és ezt meg is írtam, hogy nagyon szerettem az ELTE állami oktatási karára járni, csak azt a fajta élményt, ami egy ilyen tényleg egyetemi élmény, hogy teljesen egyetemist vagyok, és teljesen elmerülök egy tudományágban, és egy diák közösségben, azt a CEU-n éltem meg. Tehát ez egy magándalom nekem. A másik, amit mondasz, hogy a CEU, tehát kicsit akkor foglalkozunk azzal, hogy a CEU és a felsőoktatás is, hogy ez az egész ilyen a felsőoktatásnak a fejlődése, vagy ezek a reformok, ugye, amiket bevezettek, és hogy ez a feszültség a CEU-val kapcsolatban egy kicsit ilyen szájhúzás, hogy jó, de hogy ők kiállnak el. Tehát szerintem nem kell a CEU-n elverni a port egyrészt a magyar felsőoktatás irányításának kudarcaiért, másrészt meg szerintem a CEU nem igaz, hogy egy zárvány maradt. Tehát ez pont most látszik, és sokan mondták, hogy CEU egy ilyen zárvány, Magyarországon vagy Kelet-Európában nem igazán integrálódott a felsőoktatásba, egy ilyen külön világ. De most látszik, hogy ez mennyire nem így van. Tehát például legutóbb, ez egy kéthetes hír, hogy nyert az MTA, a CEU és a Prágai Károly Egyetem közös ilyen kutatási konzorcium a 10 millió eurót egy nagyon komoly kutatásra. És több ilyen dolog kiderült, ugye, ahogy így most ugye a CEU-nak a végső távozása szóba került, hogy de hát nagyon sok közös projektje volt magyar egyetemekkel is. Ugye a CEU megnyitotta a könyvtárát az legelejétől fogva mindenki előtt, ami nem egy kis dolog, tehát ez nem... Lehet, hogy sok hallgató ezt nem tudja teljesen átérezni, akkor elmondom, hogy ez azért fontos, mert ugye a magyar egyetemeknek nincsen annyi forrásuk, mint a CEU-nak, arra, hogy nagyon-nagyon drága folyóiratokat járassanak, mert ezekre folyóiratokat ilyen csomagokba lehet megvenni ezektől a kiadóktól. Ez megint egy másik probléma, de ez a helyzet, és a CEU-n egyrészt ott voltak a legújabb könyvek, azokban a tudományágakban, amik a CEU-n vannak. Másrészt meg hozzá lehetett férni, hogy bement az ember laptoppal, vagy ott leült a számítógéphez, akkor akármelyik egyetem hallgatója volt, vagy tanára, hozzáférhetett bármihez, most is ugye még ott van a CEU könyv, tehát hozzáférhet bármihez, amihez a CEU-nak van hozzáférése, és ez sokkal nagyobb, mint bármelyik magyar egyetemi. Úgyhogy... Igazából, ha az ember körbe kérdez budapesti egyetemistákat, akik közgazdaságtanból, vagy valamilyen társadalomtudományból, filozófiából, történettudományból írták a szakdolgozatukat, vagy ebbe kutattak, ebből írtak disszertációt, akkor el fogják neked mondani, hogy ezt CEU könyvtár nélkül nem tudták volna megcsinálni. Úgyhogy ez az egyik, a másik, hogy mondom, hogy egy ilyen együttműködés nagyon sok magyar egyetemmel. A másik pedig, hogy a CEU kiállt egyébként a magyar egyetem, kiállt például az MTA-ért, amikor az MTA-t megtámadták. Ugye CEU-s diákok kiálltak például meg a CEU mint intézmény is például a menekült válságban a menekültekért. Tehát szóval én nem gondolom, hogy a CEU az valamilyen lebegő, a magyar valóság felett lebegő intézmény lett volna, ami nem nem ártotta bele magát a piszkos helyi ügyekbe.
Nyilván nem akarlak téged kellemetlen helyzetbe hozni ezzel a kérdéssel. Mi is megkapjuk a hallgatóktól, hogy miért kell nekünk itt a Székelyföldön a CEU ügyével foglalkozni, és erre nem tartom kielégítő válasznak azt az egyszerű tényt, hogy rengeteg székelyföldi diák tanult és tanul a CEU-n, és hogy a CEU volt az a dobbantó, ahonnan a legtehetségesebbek és a legelszántabbak nemzetközi karrier felé tudtak indulni. Vagy akár olyanok, akik hazahozták nagyon-nagyon sok elöljáró hazai egyetemeken kutató, hazai vállalkozásokat vezető ember tanult a CEU nélkül, és a Székelyföld nem lenne az, ami ma, ha nem lett volna ez a CEU-s elitképzés. De ezt nem elég mondani, mert én azt gondolom, hogy amikor a CEU-ról beszélünk, akkor nem csak a CEU-ról beszélünk, hanem az akadémiai szabadságról, arról, hogy a rendszerváltás óta strukturális értelemben igazán komolyan és mélyen, hogy mi az egyetem szerepe, és mi az egyetem maga, nem volt elég társadalmi beszéd. Annak ellenére, hogy nagyon radikális változások történtek. És ezt megszenvedte az ELTE, és megszenvedték a hazai egyetemek, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, és hogy nem azért nem lehet ezekben a problémákban előrelépni, mert a kis helyi ügyeket nem tudjuk rendezni, hanem azért, mert elvi és stratégiai dolgok nincsenek rendezve.
Ebben teljesen egyetértek. Ugye érdekes módon a kelet-európai rendszerváltások után a kelet-európai egyetemek eleinte sokkal jobban megfeleltek a Humboldt ideálnak, mint a nyugati egyetemek, ahol bekövetkezett már az a fajta reakció, vagy ilyen ellenmozgás, hogy vállalkozásszerűvé kezdték tenni az egyetemeket, hogy ugye beleszóltak a fenntartó a büdzsébe, meg tehát, hogy egy ilyen, tehát, hogy az autonómia valahogy így csökkent, meg egyre nagyobb hatalma lett ugye az adminisztrációnak, a kutatók és a kutató, meg a menedzsmentnek a kutatók és a tanárok, diákok kárára. Ugye erre teljesen jó példa az, hogy Németországban is, ahol ugye én most vagyok, a legtöbb egyetemi dolgozó az ilyen teljesen ilyen egy-két-három éves kutatói állásokban van, teljes bizonytalanságban, én is egy ilyen kutatók éppen. Még a menedzsmentben, meg az adminisztrációban sokkal több normális, úgy mondom, biztos állás van, tehát valahogy mi vagyunk azok, akik nem számítunk annyira, akik az egyetemen a valós tevékenységet végezzük. És ez egy ilyen általános trend mindenhol a világon. Úgyhogy egy ideig a kelet-európai egyetemek ezek jobban megfeleltek ennek az ideálnak, hogy valódi autonómiát kaptak, tehát volt egy ilyen felkultúrás. Viszont ugye pénz a sose volt elég, meg nem sikerült integrálni a kelet-európai egyetemeket ugye abba a fajta, egy másik fajta egyetemi kultúrába, amit a Nyugat-Európa jelent. Tehát ugye itt ez probléma nyugaton is, tehát minden országban egy kicsit mások az egyetemek, de azért mondjuk olyan ritkán van, mint mondjuk Magyarországon, hogy valaki 20 évig tanszékvezető például. Tehát hogy egy ilyen nagyon bemerevedett struktúra van érvényben. Ez régen így volt egyébként ugye sok nyugat-európai egyetemen is, de ez elmozdult. Például ahova én jártam doktorizni Svájcba, a Bern Egyetemen, ott ugyanaz volt, mint a CEU-n, vagy mint egy angol egyetemen, hogy évente cserélték a tanszékvezetői pozíciókat. Ugye aki ilyen teljes professzori állásban volt, azok lehettek ugye intézetvezetők, meg dékánok, meg rektorok, és akkor ezeket mindig itt szépen cserélgették, mert hogy elvette az időt attól, hogy a valós kutatói tevékenységet végezze, és a rendszer azt összönözte, tehát azt jutalmazta, nem azt, hogy valaki ott ül, nem tudom, 30 évig egy intézet élén, és akkor ott a maga javára, maga képére alakítgatja, tehát ez nem volt ösztönözve. Úgyhogy ez egy iszonyú komplex probléma szerintem, és Magyarországon, tehát Romániában nem tudom, milyen a helyzet, azt látom, hogy Magyarországon rossz irányban mennek a dolgok, direkt alulfinanszírozzák az egyetemeket, iszonyú sok pénzt vontak ki 2008 óta, és ez felgyorsult a 2010-zel a második Orbán kormánnyal. Ez a folyamat is tudatossá vált. Tehát nem egy ilyen egy egyszerű megszorításból egy ilyen tudatos megszorítás és pénzkivonás lett, és forráskivonás lett, ugye közben az autonómiát is korlátozták a kancellári rendszerre, és most pedig úgy látszik egy még újabb rendszer lesz. Tulajdonképpen Magyarországon a helyek többsége már fizetős, tehát abszurd módon az a helyzet jelenleg Budapesten, hogyha az ember bekerül a CEU-ra, akkor azt jobban megengedheti magának, hogyha nincsen a szüleinek erre pénze, hogy eltartsák, mint hogyha egy magyar államegyetemre jár, akár állami finanszírozott helyre, mert a CEU-n van, hogyha az ember ösztöndíjas hallgató, akkor kap kollégiumot, akkor kap egy szerény ösztöndíjat, ami még mindig magasabb, mint egyébként a állami egyetemeken kapható ösztöndíj, illetve elengedik ugye a tandíját. Úgyhogy valójában jobban megengedheti magának valaki, akinek nincsenek olyan anyagi körülményei otthonról, hogy oda járjon, mint egy magyar állami egyetemre. És ez szerintem elég megdöbbentő.
Összefoglalom, hogy mi a kulcsszava a román egyetemi szférának, ami egy tipikus kelet-európai szcéna. Romániában diplomagyárak működnek, ebből tört is ki botrány. És tulajdonképpen a felső oktatás az egy ilyen kvázi félmagán, félállami vállalkozásként működik, amely, és a maga diploma is a fizető vendégnek hoz különböző módon hasznot. Na most, amit én látok változásként az az, hogy amíg volt egy ilyen, te a Humboldti Egyetemet emlegetted, egy ilyen közhasznot, közjónak, és a tudományosságról és a kultúráról egy köz érdekű fogalom szerint megszervezett egyetem, és például a CEU a demokratizmusnak és a demokratikus szellemi részvételnek a koncepciója mentén engedett el diplomásokat, vagy adott diplomákat, addig most a politika, vagy a befektető, a felsőoktatásban a befektető magántőke termeli ki a saját klientúráját. És egy ilyen érdekharc kezd egyre élesebbé válni. Számomra ez akkor volt, vált nyilvánvaló, nem akkor, amikor a magyar politika neki ment a CEU-nak, mert azt nevezhetnénk valamilyen belső budapesti csetepaténak, mit tudom én, ami mögött bármi lehet, akár ingatlan ügy is, a Nádor utcai ingatlan miatt, még ilyen forgatókönyvet is hallottam, hanem akkor, amikor a grúz kormány lépett közbe, és a grúz, a CEU-ról kikerült grúz ellenzék miatt fejezte ki a nem tetszését. Szóval, hogy nagyon nem kell ezeknek az új autoriter rendszereknek egy egyetemen képzett, felkészült, cselekvőképes, demokratikus ellenzék, mert az nem jó, mert azt nem kontrollálja, mert az nem a saját klientúrája.
Hát igen, szerintem itt, ami a magyar helyzetet illeti, itt egy ilyen egy általános trendbe illeszkedik bele a CEU-val kapcsolatos ilyen hangulatkeltés, meg ugye ez az ellehetetlenítés, amit látunk 2010 áprilisa óta, ugye, mint egy úthenger, mennek neki minden autonóm szférának, és az egyetemi, ugye a közoktatás az könnyen be lehetett darálni, ahol egyébként egy elég nagy szabadság volt szintén addig az egyes iskoláknak és tanároknak. Aztán ugye jött a felsőoktatás, ott már ugye voltak, ugye mind a két helyen voltak nagyobb tiltakozások, de hát ezeket kijátszott a kormány, meg kibártak, ugye nekik van idejük, tehát hogyha nem cél az, hogy egy szféra jól működjön, vagy egy intézményt jól működjön, akkor bármit megengedhet magának ugye a kormány, még akik benne vannak, azoknak az a cél, hogy a munkájukat tudják végezni, tehát még nincsen ugye végtelen idejük, meg energiájuk és türelmük és lehetőségük arra, hogy ezeket a játékokat játsszák. Úgyhogy így ugye könnyű nyerni. És aztán ugye a civil szervezetek, CEU, tehát látszik egy ilyen általános trend. Szerintem azért ez egy félreértés, hogy a CEU-n, tehát hogy én nem gondolom, hogy a CEU az valami ellenzéki képző lenne. Itt szerintem a probléma, a kormány problémája az egyik részről az, hogy van ez a kommunikációs, nem tudom, termékük, ez a sorosozás, és a CEU az egy ilyen jó, szimbolikus hely, és tudják, hogy ez a sorosnak nagyon fontos, tehát ez egy ilyen személyes bosszú is, egy ilyen személyes pitiáner, sok nagy következménye kell erre, de valamilyen pitiáner gyűlölettől elkövetett ilyen kiszúrás közművegye emberek munkahelyeivel, meg nagyon sok nagyon fontos dolgokkal játszanak. A másrésztről pedig igen, tehát minden ilyen autonóm intézmény az fenyegetésnek élnek meg, pedig ugye a CEU nem, tehát a CEU magán ilyen direkt politikai tevékenység az nem nagyon folyt. Tehát nekem mondtak ilyen kormánypárti ismerőseim ilyen előadásokat, amik explicite politikaiak voltak, a diákok szervezték egy ilyen, tehát egy egyetemen ez teljesen szerintem bele kellene, hogy férjen, de valójában a CEU mint intézmény az nem politizált, vagy a CEU kutatói nem politizáltak. Persze ugye amit látjuk az ilyen támadásokból, például az MTA-val szemben felhozott ilyen érvek, például a figyelőben azok voltak, hogy itt mindenféle gender témákkal foglalkoznak, vagy hogy a Palkovics a 168 órának azt nyilatkozta, hogy hát hogyha a kormány migrációs politikáját bírálja egy tanulmány, akkor az már politikai, tehát hogy ez azt jelenti, hogy már értékelni se lehet akkor közpolitikai folyamatokat, tehát hogy ebből a szempontból, hogyha így nézzük a politizálást, hogy mondjuk ott értékelnek politikai folyamatokat, vagy értékelnek társadalmi folyamatokat, hogyha ez politizálás, akkor ugye mindenhol be lehet csukni a társadalmányi vagy közgazdaságtanányi tanszékeket. Úgyhogy szerintem itt nem arról van szó, hogy explicit ellenzéki embereket képeztek volna a CEU-n, hanem egy ilyen kicsit így a saját fogja is a kormány ennek tehát a saját maga fogja, hogyha már belekezdett, akkor nem lehet ebből visszavonni. Másrészt pedig egy ilyen beleillik ebbe a tudatos autonóm szférák felszámolásába, tehát hogy ez egy ilyen tehetetlenségi erő így a kormányban, hogy minden ilyesmit megpróbálnak a saját hatalmuk alá hajtani, vagy pedig felszámolni.
Kanyarodjunk vissza egy kicsit a cikked elejére, mert engem rendkívül izgat az, hogy egyrészt az, hogy mit kezdünk az egyetemekkel az autoriter rendszerekben, amelyeknek a működési elvei szöges ellentétben állnak azzal, ahogy a 20. század vége felé működni kezdtek az egyetemek, és hogy mi lesz az egyetemekkel akkor, hogyha ez a típusú autoriter rendszer, hálózat véget ér, hogy mert hogy azt gondolom, hogy nem lehet visszatérni oda, ahonnan mondjuk a CEU és a mai közép-kelet-európai egyetemek a rendszerváltáskor elindultak, hogy valami egészen új dolgot kéne kínálni, vagy ne adj Isten, korrekciókra is szükség lenne.
Most jutott eszembe egy kiváló cikk, amit néhány hónapja olvastam pont ezzel kapcsolatban, az autoriter rendszerek most és az egyetemek, hogy ugye azért nem lehet valójában tolerálni egy ilyen autoriter politikának az egyetemi szabadságot, mert az egyetemi szabadság rákérdez olyan dolgokra, meg elemez olyan dolgokat, amiket egy autoriter rendszer nem engedhet. Tehát például ugye a nemzeti mítoszokat, az ilyen kommunikációs blöfföket, hogy a nemi társadalmi szerepeket, tehát egy sor olyan dolgot, vagyoni egyenlőtlenségeket, tehát egy sor olyan dolgot kutat, a történészet, ugye történeti mítoszokat teljesen lepleznek le, ugye anélkül, hogy ez lenne a cél, hiszen ők a történelmen magával foglalkoznak, de ugye ez nem felel meg azoknak a legitimációs, önigazolásos ideológiáknak, politikáknak, amiket ezek a rendszerek van egy ilyen összeférhetetlenség. Azt, hogy így merre tovább, hogyha ezek egyszer véget érnek, hát szerintem szerintem egyetemnek az a dolga, hogy magas színvonalú képzést nyújtson. Most mindegy, egyetem egy főiskola, tehát nyilván kicsit más a profilja a kettőnek, de hogy magas színvonalú képzést nyújtson a hallgatóknak, és hogy az ott dolgozók azok magas színvonalú kutatásokat tudjanak végezni. Tehát, hogy ennek a feltételeit kéne megteremteni. Tehát én ebből a szempontból ilyen az egyetemeknek ilyen minimál programjában hiszek, hogy ez az, amit teljesíteni kell, ez a fegyvereket biztosítani kell, és akkor a többi ilyen járulékos haszon az jön ezzel. De amíg ez nincs, tehát hogy szerintem nem kell kitalálni újra nagyon semmit, hanem ezt kellene valahogy megvalósítani. Persze nem vagyok nagy is, tehát többek között érdekcsoportokkal foglalkozom, mint kutató, úgyhogy tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy így leülünk és kitaláljuk, és akkor mindenkinek jó lesz. De valahogy ebben kéne érdekelté tenni mindenkit, tehát mind a döntéshozókat, mind az egyetemi szférában dolgozókat, hogy ez működjön, ez összejön. És erre szerintem azért vannak példák, tehát hogy erre vannak, mint hogy mondjuk a közoktatási reformokra is vannak példák, nem kell Finnországig menni, elég mondjuk Lengyelországig, akik megcsináltak egy nagyon komoly reformot is a minden mérésben a közoktatásuknak a teljesítménye növekszik évek óta. Ugyanígy ezt szerintem meg lehet csinálni a felsőoktatásban is, tehát vannak létező példák, amik alapján azért, hogyha egyszer véget érnek ezek az autoritár tendenciák, akkor amiket alkalmazni lehetne arra, hogy előrelépjünk.
Hát feszegetném itt még a társadalmi beágyazottságot, a tudományos kutatási infrastruktúrához való hozzáférést, és sok-sok olyan kérdést, amit szerintem az egyetemek, bármely egyetem mai működése felvet. Azt javaslom, hogy folytassuk majd innen ezt a vitát, és megpróbálunk még többeket bevonni az egyetemi akadémiai szférából. Ma köszönöm a bejelentkezésedet, és mindenkinek azt ajánlom, hogy olvassák el a cikkedet a Transindex oldalán, ez majd a rádió oldalán be is lesz linkelve. Köszönöm szépen még egyszer.
Én köszönöm.